a jövő látása az versenyelőny. De nem, most már ott tartunk, ha nem látjuk a jövőt, mert annyira gyorsan változik, az versenyhátrány.
Még jobban összezsugorodik a világunk, még nehezebb új piacot szerezni, de annál könnyebb elveszíteni a régit.
Ipar 4 Backstage. A mesterséges intelligencia, robotika, big data, cloud már napjaink része. De mit hoz a jövő, és milyen hatással van ez a termelő szektorra? Az Ipar 4 Backstage podcastet hallgatod, amelyben iparvállalatok kulcsszereplői és szakértők történetei mentén mutatjuk be, hogy merre tart az ipar.
Mindenkinek van egy története. Egy történet arról, hogy hogyan lépett a sikerhez vezető útra. De mi van a sikersztori mögött?
Hallgasd velünk a modern ipar kulisszatitkait.
Szeretettel köszöntöm Rab Árpád jövőkutatót és Papp László, a Gartner Magyarország képviselőjét stúdiónkban. A podcastunknak a célja, hogy az ipar digitalizáció eddigi tapasztalatait megismerjük, és a közeli és távoli várható jövőt is bemutassuk hallgatóinknak. Annak érdekében, hogy irányt tudjunk mutatni az ipar különböző szereplői számára. Ugye mind a ketten a várható jövő elemzésével, kutatásával foglalkoztok, mégis kicsit más módon. Arra kérlek, Árpád, hogy első körben mesélj nekünk arról, hogy te hogyan kutatod a jövőt.
Szép napot mindenkinek, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Nagyon izgalmas téma, mert erről sokan-sokat beszélünk. Nem is csak a jövő kutatás az érdekes, hanem az, hogy elmegyünk a jövőbe, megnézzük, hogy ott mi várható, utána visszaballagunk a jelenbe, és utána itt megpróbáljuk jól csinálni azt, hogy majd a jövőben olyan válaszaink legyenek, amit az adott kihívásra válaszolnak. Itt a tervezéssel igazából versenyelőnyre tudunk szert tenni ipari szempontból. Én társadalomkutató vagyok, főleg a társadalommal foglalkozom, de a megbízásaim többsége mind ipari. Itt ezek nagyon változatosak. Vannak, amikor a céget kell megértenem, vagy a üzleti gondolkodó fejében zajló folyamatokat, és akkor mondjuk ez egy másfajta kutatás. Vagy az, hogy hogyan lesz a társadalom, hogyan fog működni mondjuk 10 év múlva, és akkor feltérképezem, hogy 10 év múlva milyen kihívások előtt állunk, a kihívásokra milyen üzleti válaszokat kell adni, és akkor a cég fel tud készülni, hogy jó, hát hogyha 10 év múlva lila tehenek lesznek a nagyon fontosak, akkor én már most elkezdek lila teheneket gyártani, és amikor majd 10 év múlva fontos lesz, akkor én vagyok a piacvezető. Ennél bonyolultabb, én amit csinálok, az mindenképpen egy ilyen trendkutatásszerű. A jövő az nem fix az én szememben, meg nyilván szerintem másiban sem, hanem forgatókönyvek vannak, trendeket látunk felkészüléseket, és az, hogy lássuk előre, ez már egy izgalmas dolog, de ami engem leginkább izgat, az az, hogy csináljuk most jól, hogy az olyan jövőbe érjünk el, ami nekünk a legkedvezőbb, vagy minél többen mennek a legkedvezőbb, és ezt különféle irányokból forgatom. Van, amikor személyes tanácsadás, van, amikor szervezetfejlesztés, van, amikor egy iparági tanulmány, és az igazság, hogy az Industry 4, vagy Ipar 4, vagy ezt a digitális transformáció témakör, az pont olyan szokott lenni az én tapasztalataim szerint, hogy sokat beszélnek róla, a főszavakat tudja mindenki, de hogy ez mitől izgő, vagy hogy kell jól csinálni, azt nem. És általában aktiválódni akkor szoktak ezek a kutatások, amikor azt mondják, hogy hát ezt kellett volna csinálnunk. Úgyhogy az én szememben ezek a jövőkutatások azok, hogy ne kelljen valakinek ezt mondania, hogy hát ha ezt gondoltam volna.
Oké, mielőtt belemegyünk az Ipar 4 rejtelmébe, hadd kérdezzem meg Papp László alias Pölötől, hogy náluk hogyan zajlik ez a kutatás?
Én is köszönöm szépen a meghívást, sziasztok! Az egyszerű válaszom, aztán jó bonyolult lesz a vége, de hogy amit az Árpád elmondott, az tulajdonképpen nem lehet másképp csinálni, tehát ugyanezt csináljuk. Itt a különbség az igazából ő ezt kicsiben, és most ezzel semmi rosszat nem akarok mondani, ő egy személyes hadseregként megy, aminek megvan az összes előnye, a Gartner pedig, mint egy monstrum, megy előre a piacon, beszélget több tízezer ügyfelével, hallgatja azt, hogy mi érdekli őket, milyen kérdésekkel keresnek meg minket, és gyakorlatilag ezekre a kérdésekre aztán a sok közös hallott dologból kiszűri a lényeget, azt validálja, és ezt adjuk vissza válaszként. De ugyanúgy szenáriókat, forgatókönyveket elemzünk, azoknak a kimenetelét vizsgáljuk meg, és hasonló dolgokat. Amit hozzátennék még, szerintem, hogy miért fontos a jövőkutatás, két ok. Egyik, hogy bármilyen projekt, bármilyen változtatást végrehajtok egy szervezetben, Ipar 4 vagy bármilyen szempontból, ott mindig rengeteg döntést hozok meg, és ezeknek a döntéseknek a célja az nem az, hogy mit csináljunk másképp a múltban, vagy most, hiszen a projekt az egy jövőbeni dolgot szállít le. Mi lesz a jövőben? Ezt a döntést kell nekem meghoznom, ehhez kell igazodnom. Másrészt pedig, ha ezeket figyelembe veszem, akkor ezeknek a döntéseknek a jövőállósága az óriási kérdés. Tehát szeretünk úgy beszélgetni akár új rendszerekről, akár új technológiákról, mintha az már be lenne vezetve, mintha az már most lenne. Bármit akarok, az 2 éven belül nem fog megvalósulni.
Ugorjunk bele, Árpád, éppen az ipar 4 rejtelmeiről szerettél volna beszélni, bármit is jelentsen ez.
Igen, egy jó gyűjtőfogalom, szeretjük így ellátni számokkal a végén, 5.0, 6.0. De azért izgalmas, mert tudjuk, hogy ez van, és hogy egy olyan trend, amire reagálni kell, de az, hogy hogyan fordítjuk le a magunk nyelvére. Van olyan cégnél, egy szoftver bevezetését jelenti, van olyan cég, ahol korszerű új gépek, tejgyártósorok átalakítása jelenti, vagy akár egy mesterséges intelligencia környezet, vagy bármi más. Ez nagyon összetett dolog, és én szeretem azt, amikor az ügyfél felül indul el a gondolkodás. Tehát először a piac tele van termékekkel. Sőt, sok jó termékkel is. De az a jó, hogyha az ügyfél megfogalmaz, hogy ezt szeretném, és itt tartok, és akkor ehhez mi kell. És nagyon sokszor az ipar 4.0-as fejlesztések azzal indulnak el az én szemszögemből, hogy gatyába rázzuk őket, tehát kvázi felkészítjük az ipar 4.0-ra, ami egyrészt egy mentális váltás, hogy mostantól adatszerűen, rugalmasabban mérjünk, nézzük meg a hiányosságainkat, miért csináljuk ezt, mit szeretnénk pontosan elérni, és hogyha megvannak a céljaink, hogy ezen szeretnénk változtatni, akkor majd meg lehet keresni az arra megfelelő megoldást. Itt ez azért lényeges, mert a kívülről jövő dolgok, tehát nagyon sok cég azzal szembesül, hogy nem javul. Tehát, hogy kapok valami terméket, akár ki is fizetek érte pénzt, de valahogy nem úgy jön össze, mert és akkor elkerülik egy személyre szabás, vagy újra tanulás. Az is tény, hogy pont a digitális transformációnak van egy nagyon-nagyon erős képessége, ami sokan nem szeretünk, tehát egy görbe tükröt elénk, hogy na, figyelj, ez így működik. Mi számodra az érték? Mi a munkafolyamat? Mi az, amivel pénzt keresel? Ki a legjobb munkaerő a cégnek? Ki a legjobb vezető? És ezekre válaszokat kell adni, és legtöbbször kiderül, hogy nem a digitális transformáción csúszik el, hanem a fejekben és a kuszaságokon, és akkor ezt is nagyon jó szétszáradni. Amit én hozok, az, hogy mire kell figyelni, és hogy lehet ezt okosan csinálni. Például nemrég csak egy iparágot említ, csak az alumíniumgyártás és mesterséges intelligencia kapcsolatán írtam egy ilyen 300 oldalas jószágot, amit úgy félretettek, hogy itt nagyon szuper, és akkor a hirtelen, amikor bejön egy energiaválság, vagy egy munkaerőválság, akkor eljönnek, hogy az 5%-os különbség, amit el lehet ezzel érni, a súlyos dolgokat jelent. Tehát van, amikor a felkészülés egy olyan helyzet is kell legyen, amire még csak jelezzük, hogy lesz. Ezek szerte ágazó, tehát én is most így kicsit lezárva, nem csak technológiáról szól, nyilván arról is. Az én feladatom az, hogy az összes technológiát ismerjem. Nagyon sok cégnél dolgozok, így belelátok a dolgokba, és hát azért ezek általában projektcsapatok. Tehát egyrészt a céggel együtt dolgozok, illetve nekünk is azért van, tehát van X szakemberem, a jogásztól elkezdve a mérnökön át, és akkor azokat a tudásokat behozzuk, ami épp aktuálisan kell. De a legjobb dolog a cégnek a saját erőforrásait használni az én szemszögemből, mert ha őket megtanítom halászni, akkor győztem.
Tehát ha jól értem, akkor jövőkutatóként, te tanácsadóként működsz egy ilyen cég esetében, hogy mi lenne számokra most adott pillanatban valami jövőt álló megoldás, van előrelépés.
Többféle szerepkör van, attól függ, hogy mit szeretnénk. Tehát én alapvetően jövőkutatóként dolgozok, és társadalommal foglalkozom. Látok trendeket, megállapítok. Amikor egy üzleti megbízás jön, akkor van, amikor azt kérik, hogy most szedjem őket gatyába, és rázzam fel őket több, készítsem fel őket több pörgetőken, van, amikor tanácsadás, van, amikor egy egyszerű, ezt tedd le, mondd meg, hogy kell csinálni, köszi, elhittük neked, vagy az, hogy, és amikor a jobbak igazából, hogy együtt haladunk kézenfogva az úton, és nem tudom, 3 évente ráismétlünk és finomítunk. Ez a cégtől is függ. Azzal sose volt problémám, hogy a cégek ne akarnák. Azzal, hogy tudják-e, hogy mit akarnak, és hogy azt pontosan hogy lehet elérni, azzal igen, és nyilván nem kizárólag az tanácsadó vagyok ezekben a projektekben, hanem egy ilyen döccenőkön átsegítő, meg olyan szakértelmeket tudok hozni, ami nem lehetne náluk is, de eddig nem volt. Egy digitális projektfejlesztésnek meg vannak a sajátosságai. Én értek az informatikához, az emberekhez, meg a társadalmi trendek, és ezeket pakoljuk össze. Sokszor vannak olyan dolgok, amikre ők nem gondolnak, és hogyha én erre fel tudom hívni a figyelmüket, akkor megspórolunk egy nagyon nagy bukást.
Sajnos a kedves hallgatók azok nem láthatják Pölő Papp Lászlónak az arcát, de folyamatosan bólogat.
Igen, de közben belecsapnék a közepébe egy kicsit, hogy szerintem, tehát, és persze ismered a, mondjuk azt, hogy a pragmatikus gondolatvezetésemet, tehát egyrészt szerintem ipar X.0 vagy bármilyen ilyen dolgot, azt az ügyfelek alapvetően, vagy a vállalatok alapvetően két ok miatt szeretnek csinálni. Az egyik a technológia szépsége. Tehát jön az új technológia, valaki beleszeret, és akkor üzleti ideológiát lazán tudunk hozzá gyártani, mert az kell. És persze ettől az összes veszély, amit az RP elmondott, pusztán a technológia szépsége, ismerete nem garantál semmilyen sikert, üzleti sikert meg pláne nem. A másik ok, amiért szeretnek például ipar 4.0-ba belevágni, és ha mélyét kapargatjuk, akkor valószínűleg mindenhol, ha magunkban nézünk, ilyeneket találunk, ez az előre menekülés. Van egy zsák problémánk itt a vállalatnál, valahogy ezeket meg kellene oldani valami huszáros vágással, és akkor inkább csináljunk egy ilyet, és akkor majd ez kikényszeríti a fejekben is a változásokat. Reméljük. Aztán rájövünk, hogy mégsem, és akkor megy a küzdés.
Jó, tehát beszélt arról, hogy hogyan ne csináljuk. Hogyan csináljuk? Hogyan kell jól csinálni?
És akkor jön a nagykönyv ilyenkor mindig, amit például, ja, ezt már mindenki hallotta, és mindig tudjuk, de egyébként tökéletet. Mi az üzleti célja ennek az egésznek? És ez az kevés, hogyha azt mondjuk, hogy hát mert erre megy a világ. Mi az az üzleti előny, amit ettől mi várunk? És egyébként itt még visszacsatlakoznék egy picit abba, hogy miért is kell jövőkutatás. Szerintem azért kell jövőkutatás, és ezt is érzik szerintem valahol az ügyfelek, hogy azért, mert hogyha nem látjuk a jövőt, az, hát a jövő látása az versenyelőny. De nem, most már ott tartunk, ha nem látjuk a jövőt, mert annyira gyorsan változik, az versenyhátrány. És tulajdonképpen valahol ez jön ki ebből az egészből, hogy ha jól akarjuk csinálni, akkor mondhatnám, hogy a vezetői elkötelezettség fontos. Fontos, hogy valaki tisztán lássa, hogy miért is csináljuk ezt üzletileg, mit akarunk ebből kihozni, meg nagyon fontos az, hogy az időhorizontot azt jól lássa. Mert ugye az időhorizont ott szokott elcsúszni a legtöbb dolog. Azt gondoljuk, hogy ez egy fél éves projekt. Jó vicc, igen. Azt gondoljuk, hogy ez egy 5 éves projekt, legalább ugyanennyire jó vicc. Egyik se komoly, és a 2 éves se. A használható az, ami mondjuk egy 2 éves program, amiben vannak mérhető eredmény kötelem mondjuk 4 évente.
Hadd kérdezzem meg Árpától, hogy hogyan kell jól csinálni, mit javasolsz ügyfeleknek?
Két dolog kell szerintem nyitásnak, és szerintem az a kettő a legnehezebb. Az egyik az önmegismerés, a másik meg, hogy ne hazudjunk magunknak. Tényleg, tehát, hogy az önmegismerés, hogy mi milyenek vagyunk. Akár a saját marketingünknek be tudunk dőlni, vagy elhisszük, hogy egy dolog rendben megy, vagy megfogalmazunk egy olyan célt, amit igazából piac sugal, hogy na, 2 éven belül meg kell lenni, vagy nekem egy ilyen kell, mert ez végül is ez. De most a ipar 4.0 egy nagy pizza, ami nagyon sok íz van, és nagyon sok szelet. Ahhoz, hogy mondjuk egy vasat investáljunk, az viszonylag jól mérhető, vagy számolható, míg az igazán komoly dolgok, amik együtt járnak, mondjuk szoftver, vagy a humán intelligencia változtatásával, oda önmegismerés kell. Jól csinálni úgy kell, hogy ismernünk kell magunkat. Ez legtöbbször mérés. Azt mondom, hogy amíg egy cégnél nincs minden folyamat mérve, addig ott nem fog sikerülni, akármilyen digitális transformáció. A másik, hogy mit akarunk. Tehát onnantól kezdve, hogy mérünk, akkor rugalmasakká váltunk. Ez azért fontos, akkor látunk, addig vakok vagyunk. Mindenki azt hiszi, hogy és a legnagyobb jó indulattal mondom, de hát én olyan vezető vagyok, aki átlátom, aki tudom, reagálok. Ez ugye cégmérettől is függ. És azért, hogy ne hazudjunk magunknak, ezek ilyen sokszor elterelik a projektek fő céljáról a figyelmet az, hogy próbálunk egy vélt vagy valós határidőt tartani, vagy vélt vagy valós pénzügyi konstrukciót. Én nagyon szeretem azt, amikor kicsibe kezdünk. Tehát megcsináljuk a fő térképet, azt megszoktuk mindig. Az egy nagyon, számomra az a legizgalmasabb dolog, mert nekem ez igazából szellemi művelet. És utána akkor egy pontot belövünk, egyen. Hát de azonnal változtassuk meg minden, egyet csinálj meg egy kicsit, akkor ezt megcsináljuk, és akkor utána szépen elkezdünk ilyen hólabdaként vagy kőgörgetekként elindulni, és nekem, tehát az első, amit mindig kérni szoktam, és nekem ennyiben kényelmesebb a helyzetem, ugye az előbb beszéltük, hogy kicsi, nagy közti különbség, én egy teljesen független szakértő vagyok, teljesen tudós, teljesen nyílt vagyok, ami nem tetszik nekik, nem probléma, mert nyilván tisztelettudóan mondom, de hogy én a tényeket tudom elmondani. És nagyon sokszor ez a legtöbb, amit adok, mert rájönnek, hogy ne hazudjunk magunknak legalább. Kifelé kommunikáltunk, amit akarunk nyilván, tehát hogy meg van marketing, meg akár befelé és az alkalmazottak felé, de ha a vezető fejében, tehát nem csak az elkötelezettség kell, hanem hogy tudja, hogy mit akar. Ne csak öncélúan azért, mert ez divat, vagy mert valami szép, hanem akarod. Nem biztos egyébként, hogy a problémáira a digitális transformáció a válasz, de 10 esetből 9-szer igen.
Megint bólogatsz, Laci.
Hát a 10 esetből 9-re biztosan. Azzal nem tudok vitatkozni, és az önismeretre is. És a kettő közé egyetlen egy dolgot tudok beszúrni, ugye, hogy a Gartnernél élesen megkülönböztetjük a digitális transformációt és a digitális optimalizálást. Nevezzük ezt automatizálásnak, mint digitális optimalizálás. És a 10-ből 9 esetben sajnos ezt csinálják digitális transformáció jelige alatt. Ez veszélyes. Egyrészt, mert digitális transformációra nagyságrenddel többet kell költeni, nagyságrenddel nagyobb változás, mint a digitális optimalizálás, ami a meglévő dolognak a
csiszolgatása.
Igen. A tükörbenézés az ott kell, hogy kezdődjön, hogy azon kívül, hogy ismerem a képességeimet, ismerem a korlátaimat, és köszönöm, hogy a mérést mondtad, mert ezt ismered a képességeidet? Ja, persze. És akkor mondjál hozzá, hogyan szoktad mérni. Ha nem tudod megmondani, hogyan szoktad mérni, megette az egészet a fene, ismerem a képességeimet, a korlátaimat, akkor tudok egyáltalán elgondolkodni arra, hogy mit is tudok bevállalni, mit is tudok tervezni. Azt hozzáteszem, hogy ez a terv az nem baj, hogyha ez egy feszítős terv, mert különben elsikkadt szintén a dolog, de az egészből nagyon tisztán kell látni, hogy most én optimalizálni fogok, meglévő bizniszmodellemet továbbfejlesztem, automatizálom mindenféle rendelkezésre álló technológiákkal azért, hogy a meglévő bizniszmodellem versenyképes maradjon, vagy pedig csinálok valami újat, ami lehet, hogy máshol már próbálták, de a környéken még biztos, hogy nem. Úgy még biztos, hogy nem, ahogy én tudom csinálni, mert mindenki más. És akkor ezt az új digitális dolgot, ezt valahogy hozzá tudom illeszteni a meglévő üzletemhez, akkor tudok igazából elkezdeni digitális transformációt végrehajtani.
Azt gondolom, hogy kellően megijesztettük már a kedves hallgatókat kudarcok tekintetében. Azért majd, ha tudtok, kérlek, pár sikersztorit is osszatok meg velünk. Illetve Árpád, szerettél volna valamit mondani?
Egyetértem, most én bólogattam. De egyszerűbb akkor elkezdődik, hogy bólogattunk. Itt most úgy tűnik, mintha általában akikkel dolgozik az ember, azok ezt már mind akarják. Tehát ez a nagy különbség, hogy akivel már dolgozol, ő már akar valamit, ő megfogalmazott egy igényt, megbíz valakit, egyáltalán feltesz kérdéseket, vagy meghallgatja ezt a podcastet. Az már egy jó első lépés. Én azt még elő szoktam menni, hogy a digitális transformációból azért az egyéni életben, vagy akár a dolgozókon keresztül is rengeteg tapasztalatunk van. Nagyon-nagyon sok dolgot informálisan, formálisan elkezdenek megcsinálni cégeknél. Szeretem ezeket begyűjteni. Tehát mondjuk most nagyon egyszerűen egy vezető irányító rendszert akarunk bevezetni, egy jót, és akkor kiderül, hogy már sok mindenki amatőr, vagy félamatőr, vagy akár profi módon méreget valamiket. Tehát, hogy, és ezekről össze lehet gyűjteni a dolgokat, de lehet, hogy csak a lépései számlája, lehet, hogy a munkaidejét, bármit, de hogy sokszor kiderül, hogy több tapasztalat van bent. Tehát az önmegismerésnek az is a része, szedjük ki a helyekből azt, ami benne van, és mindig kiderül, hogy több minden van ott, ahol. Én kudarccal még nem igazán találkoztam. És nem azért, mert behúny szemmel mászkálok a világban, hanem pont azért, amit az előbb mondtam, hogy akikkel együtt dolgozunk, ők már akarnak változni. Azt én nem érzem kudarcnak, hogyha belőttük, hogy 50%-ot elérünk valamibe, és 40% lesz belőle. Olyan kudarc még nem volt, hogy hát ezt leraktunk egy lila tehenet, az előbbi például maradjak, és kiderül, rózsaszín tehenek kellenek, mert azért ennél mindig komplexebb. Olyan kudarcunk viszont már volt, hogy többet ártott, mint használt a fejlesztés, legalábbis úgy érezték, és akkor jönnek a klasszikus fordulatok az edukációtól kezdve a testre szabáson át, de itt sem arról volt, hanem ez is az önmegismerés útja. Tehát, hogy nagyon sokszor az, hogy azt érezzük, hogy de hát nem is úgy megy, az is egy tök jó kérdésfeltétel, hogy de miért? A Bosch és hardware sztorik, és nagyon sokban voltam, kábelfejlesztéstől kezdve, MI fejlesztésen át, sok mindenben részt vettem, ahol olyan, hogy kudarc, olyan nem. Olyan, hogy rosszul definiáltuk a célokat az maximálisan, olyan, hogy nem gondoltuk végig, hogy ezt most pontosan ki és mire fogja használni, az volt, de ezek általában csúszásokat jelentettek. Én kudarcnak csak azt szoktam érezni, hogy annyira rosszul definiáljuk a célt, hogy akkor a csúszásba kerülünk, hogy már értelmetlen, amit csinálunk. Tehát az egy teljes tévút, ilyenben életemben egyszer futottam bele, de az is egy 15 éve volt. Ott egy totális eltévedés volt, hogy majd valakinek olyat kell csinálni, amit így mondtuk, hogy biztos-e, és ő hitt benne, és nem jött be. Hát a vállalkozói létnek egy ilyen challenge.
A kudarcra rá, mielőtt sikersztoriba vágnánk, de a kudarcot én újra definiálnám. És igazából kudarcnak azt tekintse bárki, amikor megfeneklik a dolog, amikor eljutnak egy olyan pontra, ahonnan képtelen. Egy vállalkozás mit tart életben? Most az ügyfeleken meg a bevételen túl, de az, hogy 5 év múlva is lesz vállalkozás, azt egy dolog, hogy a változásra kész, képes hozzá alkalmazkodni. Egy digitális transformáció az egy lépés ezen az úton, bármilyen nagy lépésnek is tekintjük, hogyha ez a lépés ez annyira rosszul sikerül, hogy emiatt a változáson való út megreked, és képtelen tovább lépni a vállalat, akkor az kudarc. De addig, amíg nem sikerül, csúszott, többe kerül, bármilyen hasonló dolog, de nem vesztette el a lelkesedését a vállalat. Értem, hogy ez sem egy stabil dolog, vagy ez is dinamikus, de addig, amíg egy vállalkozás az nyitotta az újdonságra, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan tudna sikeresebb lenni, jobb lenni, stb., mindenkinek vannak sikertelen projektjei, mindenkinek vannak kudarc élményei, ez nem lehet ok arra, hogy feladja.
Nézzünk bele abba az üveggömbbe, hogy mit hoz a jövő itt az ipar 4 tekintetében.
Hát azért ez nehéz, mert egy idő múlva nem lesz ipar 4.0 olyan értelemben, hogy annyira bekúszik mindenhova, mint ahogy itt már nem megfogható a dolog. És tényleg vasról, szoftverről, humáról beszélünk, de amit mindenképp lehet látni. Egy erőforrás hiányos, nagyon rugalmas, nagyon rétegzett és nagyon gyorsan változó világ felé közeledünk. Ez itt van, és ezt tudtuk, és ez egy olyan szlogen, amit mindenki mond, de most már látjuk, hogy tényleg így is van. Ez a jövőképesség, amit a cégeknek el kell érni, a jövőképesség intelligenciából áll, rugalmasságból áll arra, hogy olyan helyzetekre is felkészüljek, amit lehet, hogy most még nem is látok előre, vagy 10 helyzetre is felkészüljek. Az, hogy megbecsüljem az erőforrást, lehajoljak a sűrű pilléről. Az, hogy tudjam, hogy kit mire veszek föl, miért bocsátok el, mennyiért vegyek áramot, vagy mennyit tankoljak az autómba. Bármi, amilyen kérdésekre feltesz, egy adott cégnél lehet, és ők összeírják, ez mind lesz. Azt a jósgömbben látni, hogy intelligensnek kell lenni, az nem egy nagy művészet, viszont mit jelent egy adott cégnek az intelligencia, azt a céggel együtt lehet. De amire készülni kell, látunk klímahatásokat, látunk piaci hatásokat, látunk technológiai hatásokat, amik összességében azt eredményezik, hogy a picit is nagyon meg kell becsülni. Ez lehet idő, lehet erőforrás, lehet intelligencia. Na már most picit csak akkor tudok megbecsülni, ha mérem, illetve hogyha tudom, hogy mi az. És erre mindenképp készülnünk kell. A másik, amit a jövőről láthatunk, hogy még jobban összezsugorodik a világunk, még több a buborék, még nehezebb új piacot szerezni, de annál könnyebb elveszíteni a régit, egy egész világgal kell konkurálni, ezek az igazából izgalmas dolgok az egészben, mert fordítva is igaz, mi is az egész világon lehetünk. Tehát már rég nincs ilyen, hogy csak magyar piac, rég nincs ilyen, hogy csak magyar erőforrás. Gondoljunk bele 10 év múlva, most sincsenek nyelvi korlátok az automata fordítókra, mert csomó olyan dolog, ami 10-20 évvel ezelőtt a magyar cégeknek probléma volt, a nyelvtudás, az utazás, akár a tárgyalások leszervezésének a költsége, ki kell utazgatnom az USA-ba valamit, ez mind nem lesz. Képzeljünk el a világot, ahol a repetitív munkát megcsinálja a szoftver. Akkor tök jó, mert felszabadul az ember állományom, és fel tudok velük innoválni. És így kell játszanunk. A legjátékosabb és a legkreatívabb vezetőké a jövő.
Mit hoz a jövő? Erre az egyik egyszerű válaszom, és bocsánat az olcsó poénért, de hát a ipar 4.0 után mi lesz? Ipar 5.0. És persze a kérdés az, hogy mit fog tudni az ipar 5.0, ezt az RP elmondta, a technológia az nem áll meg, a technológiai fejlődés nem áll meg, haladunk előre, és minden nap lesznek új és új és új dolgok. A probléma, és elnézést, de ezt egy másik jövőkutatótól loptam az egyenletet, és ez egy 4 elemű egyenlet. A egyenlet maga úgy néz ki, hogy az ötletnél mindig többet ér a pénz. A pénznél mindig többet ér a politika, és a politikánál mindig többet ér a technológia. Nagyon egyszerű, tehát amikor a középkorban volt egy háború, ahol nyilakkal lőtte az egyik oldal az ellenséget, a másik pedig elkezdett ágyukkal lőni, akkor a technológiai fölény az egyértelmű volt, és tehát technológia alkalmazási képességnek ez a példája. A technológiai fölény az nem az, hogy van jó technológiám, hanem képes vagyok-e azt jól alkalmazni a saját működésemben. Nem akarom az egyenletet tovább boncolgatni, mert igazából a leglényegesebb része az az, hogy mindegyik elemének az alkalmazási képessége a kulcs, tehát hiába van nekem jó ötletem, hogyha nem tudom használni, akkor megette a fene, hiába van sok pénzem, vagy pénzügyi hátterem, hogyha nem tudom mire költeni, akkor nem megyek vele semmire.
És a politikai részt azért még magyarázd el.
Politikai rész az pedig az, hogy, és ez nagyon kapcsolódik ahhoz, amit az Árpi mondott, hogy mi egy, tulajdonképpen egy olyan világban élünk már, ahol igazából nincsenek távolságok. Se piaci távolságok, se ügyféltávolságok. Ha én egy ügyfelemmel rosszat teszek, vagy jót teszek, semmilyen kontrollom nincs arra, hogy pillanatokon belül az összes ügyfelem tudjon róla. Vagy megtörténik, vagy nem. Semmilyen hatásom nincs. És a politikát itt nem csak a nagy kormányzati politikáról beszélek, ez is politika. Tehát a politika a szövetségek és stratégiák összehangolásáról szól, Sun Tzu Art of War kérdéskörre mennék vissza, ahol tulajdonképpen én mozgok egy piacon, ahol minden mindennel összefügg. Vannak partnereim, vannak versenytársaim, vannak ügyfeleim, vannak konkurensek ügyfelei, és igazából az, hogy ebben a hálóban én hogyan tudom érvényesíteni az ötleteimet, a terveimet, az akaratomat, az az, ami politikát követel. És hiába van valakinek sok pénze, hogyha azzal nem tud mit kezdeni, akkor azzal szemben az, aki ezt a politikai hatalmát jól tudja kezelni, az sokkal többet el tud érni. Itt ez az értelmezése a politikának. Nem jó. Ért egyet.
Nem, igazából azért szóltam, hogy kicsit pitásabb legyen egyrészt. Másrészt, hogy szerintem ez inkább egy körtánc, mint egy egymásra épülés, és ilyen értelemben meg egyre lehet érteni, hogyha a politika a policy, de valóban az, hogy mit akarunk. Ez a jövő, amiről most beszélünk, ez egyáltalán nem félelmetes. Olyan értelemben, hogy ezek mind lehetőségek. Az, ami félelmetes, hogyha hátrányba kerülünk. Tehát a nagy különbség az a múlthoz képest, hogy eddig azért voltak olyan biztonságos játékok, hogy nem tudom, lokális piacon valahogy túlélek egy olyan tudással, ami lehet, hogy nem olyannyira korszerű, nem olyan, de meg vagyok. Ezek egyre kevésbé sikeresek. A másik az, hogy ha valamit elrontok, gyorsabban lezajlik. És ez is probléma, ezért kell felkészülni. Nem baj, ha elrontasz valamit, de mennyi időt korrigálok. Ezért mérünk, mert hogyha elrontottam valamit, akkor másnapra derüljön ki, és ne 5 év múlva, amikor már nagyon nehéz korrigálni. Ezek a folyamatosan változó helyzetek legtöbbször nagyon sok cégvezetőt egy picit megijesztenek, hogy de hát hogy lehet ilyenre? Nem, mert ez a másik oldalról is igaz, hogy ez egy izgalmas terület. De nem lehet most már külön választani dolgokat. Ahogy az egyéni szakmákban is minden rétegzetté, sok réteg csúszik egymásra, most már nem lehet, hogy valaki csak HR-es idézőjelben, mert egy kicsit pszichológus is, egy kicsit jogász is, de egy kicsit digitális technológus, de egy kicsit mérnök is. Ugyanez a cégek viselkedésében, hogy nem kezelhetem az ügyfélt nem partnerként. Nem lehet azt, hogy nem gondolok arra, hogy éled vissza akár a teljes piacnak, ahogy az előbb hallhattuk. Ezeket végig kell játszanom. Azt megnézni, hogy miben vagyok kizárólagos, miben nem vagyok kizárólagos, mitől függök. Ezek, hogyha ezek a függőségek megbomlanak, akkor mi történik? Hát nagyon sok ilyen transformáció az egyszerűen vészforgatókönyvek végiggondolása, amik közül mondjuk egyik se lépjen életben, de mi van akkor, ha valamelyik mégis? És a jövőkutatás néha arra jó, hogy ráébresszen minket ilyen lehetőségekre. Tehát vannak ennek ilyen legendás kísérletek, hogy na tényleg, ha zombivész megy végig Amerikán, mit kell csinálni meg? Nem az a lényeg, hogy felkészülünk a zombivészre, mert nem lesz probléma, ha zombivész lesz, mert megoldjuk, de hogy na jó, hát mit tudom, ami hogy lett, hanem az, hogy ennek kapcsán rájövünk dolgokra, hogy hát tényleg, hogy kommunikálunk az emberekkel, ha nincs mobiltelefon. Mit csinálok akkor, hogyha megszűnik az az erőforrásom, ami eddig volt, mondjuk valami fém. De mi van akkor, ha még inkább? Az látszik, hogy aki dolgozni akar, és rugalmas, és tudja változtatni, de akarja csinálni, azoknak biztos rengeteg munkájuk lesz. Most sokkal nagyobb az igény, a profikra és a gondolkodókra, mint valaha. És ez csak növekszik a következő 10 évben. Egyre kevesebb ember akar dolgozni, akik alacsony szinten dolgoznak, őknek elveszik a munkájukat, de aki viszont dolgozni akar és rugalmas, és lehet, hogy most közlekedési vállalat, és 15 év múlva alagútfúró, és kiderül, hogy ugyanazt a technológiát használja és játszik, mondta közlekedési vállalat azért jó példa, mert egy hazai céggel fog most egy egész napot töltöttünk együtt, úgy, hogy a közlekedési vállalat, hogy elsőre, hát mit érdekel minket a jövő? Hát nekünk vannak kamionjaink, azt tuti működik, mert logisztika működik, tehát ide-oda kell vinni dolgokat. 16 órán keresztül beszélgetünk, és végtelen sokat lecsőt ki belőlük az előadásaim hatására, ezt összeraktuk, és kijött 10 cégnyi ötlet, amiből elrakják a 9-et, már most felkészülnek arra, hogy mi van akkor, ha alagútfúró cég leszünk, mi lesz akkor, ha mélytengerépítő cég leszünk, mi van akkor, hogyha helikoptereket vezetünk, és felkészülnek valamire, hogyha 10 év múlva mi is mélytengeri, akkor ők fél év alatt átállnak majd, és nem 3 év alatt, mint mindenki.
Igen, nem vitatkozom, nekem igazából ehhez csatlakoznék, és azzal csatlakoznék, hogy egyrészt egy példát hoznék arra, hogy mennyire sok oldalúnak kell lenned ma már, bárki is vagy. Tehát, hogyha te bármilyen munkát végzel, akkor nagyjából univerzális embernek kell lenned. Nincs az a jól bevált gyakorlat, hogy én értek az esztergáláshoz, vagy én értek a festőrobotokhoz, vagy én értek a vállalatirányítási rendszerekhez, és akkor ezzel el van intézve, de hogy is HR-esnek, jogásznak, pénzügyesnek egyszerre kell legyek. Most egy informatikai vezető, az, ha nem tud gazdasági szemlélettel gondolkodni, akkor megette a fene az egészet. Bocsánat, hogy ezt mondom. Ehhez kapcsolódóan rögtön mondanék egy olyat, ami csak, hogy kicsit még fricskázzam a dolgot. Tehát mai vállalatoknál, és akkor ez így a magyar vállalatokról beszélünk, van CISO, remélem. Chief Information Security Officer. És a trend az pedig már nem ez. A trend az már az, hogy minden egyes vállalatvezetőnek, minden egyes döntéshozónak erre képesnek kell lennie, hogy önállóan ezt a tudást is integrálja, és ezzel döntéseket tudjon hozni, hiszen ma már ebben a világban nincs arra idő, hogy valaki egyszer valahol felfedezi, hogy ja, van valami biztonsági probléma, és akkor az összefut egy kompetens szervezetbe, aztán majd utána visszaosztja az a feladatokat, hogy kinek mit kell csinálni. Nincs rá idő. Ezt ott helyben meg kell oldani.
Ha ketté akarjuk bontani, hogy ebben az üveggömbben mit látunk a jövő tekintetében, és mondjuk ugye, ahogy Árpád mondtad, vas és szoftver legyen az egyik, mondjuk a technológia, minkkel így hívnám. Kérlek, arról meséljetek, hogy mit láttok, hogy mit hozhat a technológia a következő időszakban. És a másik, ami engem nagyon érdekel, és már érintettük is nagy sok tekintetben, hogy HR oldalon, emberi oldalról, kultúra, vállalati kultúra oldalról mit hoz a jövő?
Hát ez két erős kérdés. Könnyen visszakérdezhetnék, hogy hány évre mondod, és melyik iparágban.
Tehát mondjuk nézzük meg mondjuk 2-3 évben első körben, és mondjuk egy 5-10 idő.
Hát a 2-3 év az rendkívül barátságos. Aki nem tudja a 2-3 év múlva mit csinál, akkor ő nagyon követő, és inkább termék a piacon, mint valódi vállalkozó.
Ezt nagyon szépen mondtad.
Ez így van, ez nem jelenti azt, hogy most el kell dobni mindent, csak azt, hogy ezt tudni kell. Mert amikor tisztul a piac, akkor a termékeket dobálják ki először. Most így. Az, hogy a vasaknál az, hogy rugalmas rendszereket akarunk, vagy intelligens rendszereket, ez egyre kritikusabb, eddig csak beszéltünk róla. Tehát nincs pocsékolás, nincs félremenés, és látjuk egyből a hibákat. Ez igazából azt jelenti, hogy félelmetesen sok látványos változást fogunk látni 10 év múlva a szoftveres környezetben, az algoritmusokban. Gondoljunk bele, már most hol tartunk az algoritmusoknál, most a következő 10 évben jön a nagy forradalom. Például abban is, hogy nyilván nem érthetek mindenhez, de addigra mondjuk mindenkinek lesz már egy személyi asszisztense, ami igazából egy MI, és ő majd leszállítja nekem a megfelelő információkat, ami azt jelenti, hogy a következő 10 évben én magam fejlesztem a saját MI-omat, hogy azokat a válaszokat adja, amivel tényleg nem csap be. Vas terén sokkal inkább az intelligencia felé közelítünk, mint az, hogy valami új forradalmi, most mondhatnám, hogy a 3D nyomtatás biztos előre tör, mert rugalmasnak kell lennünk. Mondanám azt, hogy a zöld energiák, vagy az intelligens működések előre törnek, de ez nyilvánvaló. Az, hogy ennek mi a mértéke, az adott cégtől függ. Tehát ezért így erre ennél jobban nem tudok válaszolni. A HR-es résznél ott pedig hát az önismeret, ez tényleg egy ilyen izgi dolog. Akár egyéni szinten ezt végigjárhatjuk. Tehát kicsit az zajlik le az ipar népvonulában, amit egyénileg megcsináltunk. Otthon ülök a gyerekemmel, de kapok egy munkahelyi e-mailt. Most dolgozok, vagy a családommal vagyok. Útvonaltervezőbe ütöm be, hogy merre menjek, megmondja, merre menjek. Biztos az a legjobb út, vagy ezt egy cég javasolta nekem. Lehet, hogy ez a legjobb út, de tegyem fel magamnak a kérdést. Hogyha a válasz az, hogy igen, akkor jó. Ha minden megkérdőjelezek, nem megyek előre. Tehát ki kell építeni a bizalmi viszonyokat. Hát én azt gondolom, hogy HR területén a legfontosabb ez a bizalom. A bizalom elvesztése és megnyerése, ez ugyanúgy az ügyfél felé, ugyanúgy a dolgozóink felé, tehát a munkaerő megtartás, a lojalitás. Amikor az emberek javarésze mondjuk úgy dolgozik, hogy én nem látom csak egy digitális léjeren keresztül, hogy érjem el, hogy ő tényleg dolgozzon, és ne csak játszmázzon velem, hogy dolgozik. Hogy érjem ahhoz, hogy ő egy ötletet kitaláljon, hogy magaménak érezze. És ezek azok az izgalmas dolgok, ahol a hibrid munkavégzés, a motiváció, és ennek két végpontja van. Az egyik a nagyon lekötött ipari társadalmi ember, a másik meg a okos szerződésekkel egy percre felvett abszolút bértolnok, akinek annyi a munka, hogy egyetlen egy mondatot mond, az egy mondata megváltoztatja az életemet. A két véglet között lesz valami. De ha nincsen ismeret, ez minden fog működni. Hazaküldöm távmunkába a dolgozómat, és nem értem, miért nem megy. Azért, mert az ő bioritmusa nem így működik, mondjuk, mint ahogy én elvárom. Tehát értem, más skillek jönnek elő. Tehát méréshez, meg ezt tenném hozzá, nem elég az ipari társadalom mérőszámait használni. Ezt kell megtanulni. Új mérőszámaink vannak. Boldogság, innováció, rugalmasság, interakciók száma, értékteremtés. De ezek mind megfoghatatlan dolgok. Mégis meg kell fogni, nem az összeset egyszerre. Helyettéren ez a legizgibb, hogy olyan embereink legyenek, akik bíznak bennünk.
Ez a boldogság mérhetővé tétele, ez egy nagyon izgalmas téma, és remélem, hogy fogunk tudni még majd erről beszélni. Ugyanúgy, ahogy egyébként most közben Papp Lacira nézek az IT security-ről is, ami azt gondolom úgy szintén egy nagyon izgalmas kérdés az iparban. Te hogy látod, mit hoz a technológia?
Próbálok egyszerű és összetett választ adni. Azon gondolkodtam, hogy tehát egyrészt az ugye nem kérdés, hogy, és 10 éve is azt gondoltuk, hogy most már itt a vég, sőt 100 éve is azt gondoltuk, hogy már mindent tudunk a világról, aztán kiderült, hogy semmit. Tehát a technológia az gyorsabb lesz, okosabb lesz és jobb lesz. Emberi társadalom az pedig közben két ellentétes trenddel küzd. Egyrészt vonulunk városokba össze, urbanizálódunk, másrészt pedig, ha már jól összeköltöztünk, akkor aztán jól nem beszélünk egymással, tehát sokkal individuálisabbak vagyunk, mint mondjuk régen, amikor falvakban éltünk, és kommunáink voltak, vagy bármi. Most ezek csak ilyen aprók is, tehát a felszínt karcolgatom, és nem vagyok az árpi székében, és az árpi sapkája sincs rajtam sajnos, pedig szeretnék olyan okos lenni, de azt gondolom, hogy ebből egyrészt az következik, tehát a technológia fejlődésből, meg ebből a urbanizáció és individualizációból, hogy igen, a távmunka az ugye tombol, aztán majd ez is egy olyan dolog, ami majd aztán visszaüt, és akkor majd hirtelen meg nem tombol, tehát lassan a minden irodát és gyárat és egyebet felszámolunk kérdéskörrel. Másrészt a technológia fejlődéséből azért egy dolog van, és nekünk ugye volt egyszer erről egy beszélgetésünk a gépek társadalmáról, ahol ezek az intelligenciák, amiket itt most az asztalunkon vannak csak, ezek is lassan képesek önállóan erőforrásért harcolni, térerő, áram, bármilyen formában, és amikor mihelyest elkezdenek erőforrásért harcolni, akkor konfliktus lesz köztük, amit valakinek menedzselnie kell. És aztán, amikor ezek eljutnak abba az okosságba, és ez nem 2-3 év, de mondjuk 5 évbe akár már lehet, hogy még nem mernék borítékot írni, de már lehet, hogy megjelennek. A HR, amikor hirtelen gépekkel és emberekkel is kell, hogy foglalkozzon, mert a gépeknek is valahol van lelke, és a gépeknek a well-beingjével is kell foglalkozzon, különben az a gép be fog sértődni, és nem fog jól viselkedni. Azért ilyen veszély van egyrészt.
Hú, hát nekem azért ez eléggé science fictionnek hangzik, de 5 év múlva...
Miután volt egy olyan mondásunk 2019-ben, hogy 5 év múlva lesznek a robobosszok, és akkor azokkal majd foglalkoznunk el, és ez akkor is science fictionnek tűnt, de ugye azt mondták, hogy a középvezető az, ami a leggyorsabban kiváltható egy vállalatban, hiszen ő mit csinál? Jóvá hagy és riportot készít. Ezt ma is fogja tudni valaki, és akkor majd én reklamálhatok a jóváhagyó automatámnál, hogy léci, de tulajdonképpen akkor egy konfliktus van ember és gép között.
Csak úgy tisztázzuk, hogy ezt a Gartner mondta 2019-ben.
Uh-huh. Igen.
Abszolút, tehát, igen, emlékszem rá.
És akkor itt egy pillanatra csak zárójel, tehát a 2-3 év az, köszönöm, az tényleg azon nagyon grátis, hiszen amikor én mondok valamit 2-3 évre, akkor, és bármennyire az fantasztikusnak hangzik, és a Gartner ugye szereti ilyet mondani, hogy 70% eséllyel ez fog bekövetkezni, akkor elmögött az van, hogy azok az ügyfeleink, akik ezzel foglalkoznak, azoknak a 70%-a ezt aktívan most csinálja, ezért 2 év múlva ebből lesz valami. És még ha hozzáteszem, hogy a projektek fele sikerül, akkor is lesz valami. Tehát ez itt van. És még egy dolgot szeretnék csak mondani a technológia és HR kapcsán, hogy a döntések azok viszont sokkal markánsabbak lesznek. Tehát most nagyon sok a szoftos döntés. Ugye én, mint vezető nem merek annyira határozott döntést hozni témában, mert mi van, ha tévedek, a kiskaput ott kéne hagyni, meg nem akarok összeveszni, meg stb. Ezt mihelyest a döntésekben a mesterséges intelligencia megjelenik, hát ő ezt nagy ívben fogja tojni, és ő ott megfogja, ezt kell lépned, mert ez a leghatékonyabb, kész. Ezt ugye fantasztikus könyvekből ismerjük, de tulajdonképpen akkor, amikor az ázsiai cégnek a pénzügyi bordjában már van robot, aki a befektetésekben szintén egy döntési szavazattal rendelkezik, akkor már ott tartunk most.
Nagyon-nagyon pontos dolgokat mondták, köszönöm, és imádom, de ez a jövő kutatási játék. Azt mondtad, hogy science fictionnek hangzik. Egyrészt nem az. Másrészt mi van, ha az? Tehát, de játszunk el. Tényleg, mi van akkor, hogyha a jövőben, én azt szoktam mondani, hogy most jönnek, hogy a gyerekeink hogy lesz, mondtam, hogy 10 év múlva ugyanannyi robotbarátjuk lesz, mint emberbarátjuk. Hú, ez most mit jelent? Nem ez a lényeges, az, ez mit jelent? Mire kell felkészítened a gyerekedet? Meg tudja különböztetni a robotot az embertől? Vagy nézze meg azt, hogy kicsapja be? Vagy meg tudja fogni a kezét? Gondolkodjunk el, hogy mit jelent. Mit jelent az, hogy a gépek közötti konfliktus valakinek fel kell oldania? Olyan képességekkel kell szertenem, hogy megértsem a gépek működését, másképp nem tudok erre reagálni. És amit most mesélsz, azt tanítom például az e-business órákon, hogy a diákjaim mondom, hogy igen, eddig volt a kedves passzívó ügynökarc, utána volt a jó sales, utána a jó marketing online, most pedig arra tanítalak titeket, hogy hogy kell alkudozni algoritmusokkal. Mert például a kemény döntések az ügyfél részéről is megjelennek, eddig az volt, hát, de hát ő azért engem kedvel, meg nem tudom, 6 éve elhívtam egy vacsorára, vagy nem tudom, a szomszédom. De ha algoritmizált döntések segítik, mert a hatékonyság válik egy olyan varázslattá, ami mindent képes legyőzni, és majd azt is megtanuljuk, hogy az irracionális nagyon fontos, de ez a jövőkutatásnak szerintem a legizgibb része, és ez az, amiben mi igazán tudunk segíteni. Az, hogy valami hány százalék, az egy fontos adat, és kellenek ezek, hogy legyen egy térkép, legyen egy valószínűség. De igazán azt, hogy egy szikrát gyújtanulnak. Science fictionnek érzed? És akkor mi van? Olyan értelemben, hogy örülsz neki? Félek tőle. Mitől félsz pontosan? Hát nem is tudom. Na, akkor beszélgessünk tovább. És akkor kiderül, hogy attól fél, hogy, és akkor már is az önmegismerés fokára jutottuk, hogy jó, akkor 10 év múlva így működjön a céget. Nem kizárólagosságokról beszélünk például. Van-e mondjuk egy közlekedési cég, imádja az önvezető autók, a másik rettek tőle, akkor azt mondja, figyelj, akkor egy olyan üzletet modellt kell építeni, hogy mindenkinek önvezető autója lesz, mondjuk, szerintem nem, de most hagyjuk, de te leszel az egyetlen exkluzív cég, aki azt mondja, nekem csak humánom van, és akkor te 10x3 fogsz dolgozni, de olyan dolgokat fogsz állítani, és a többi megviszi a kukoricát, te meg a gyémántot. Ez is lehet egy üzleti modell, csak akkor úgy kell belőnöd magad, már most, hogy akkor te miben vagy jobb. Ezek a gondolatkísérletek, amiket játszunk, a megértés, az azért jó, hogy kiválasztom az én utamat. Nem egy út van, hála Istennek, most sem egy út van. És valóban a jövő nem áll meg, mert tehát ugyanígy 10 év múlva más mentén fogunk. Nem a technológia lényeges, mindig az ember a lényeges. Egy dolgot biztosan tudunk. Az embereknek vannak céljaik, nem a gépeknek. De amikor átadjuk a gépeknek a döntésjogát, akkor ő racionális lesz. És nagyon sok mindenünk irracionális, mert emberek vagyunk, és ez szuper.
Bocsánat, de nem tudom, láttátok-e, Netflixen volt most a film, ahol a rendőrt lecsukták 5 évre. 5. Csak a science fictionhöz kapcsolódnék 5 évre. És amikor kijött a börtönből, akkor hirtelen belekeveredett, ártatlan volt most ez az egésznek a háttére, de valahogy mégiscsak belekeveredett abba, hogy tulajdonképpen akik miatt lecsukták, azok ott vannak, és megint elkövettek valamit, és egy utcai kamera, egy boltnak az utcai kamerája rögzítette azt a jelenetet, ami neki kellett. 5 év telt el. És bement a boltba, és hátrament az irodába, és elkezdte szétszedni a technikát, és mondta, hogy neki kell az a kazetta, amin ez a felvétel van. És ment utána a haver, és mondta, hogy de itt nincsen, hát a felhőben van. Akkor add ide a felhőt, nekem kell a felhő. És ott hisztizett, és közben tépte szét a technológiát, hogy hol van ebben a felhő, mutasd meg nekem. 5 évről beszélünk. Ha 5 évvel ezelőtt azt mondom neked, hogy a felhőben lesznek ezek a dolgok, akkor mindenki csak mosolygott, hogy jaj, a science fiction. A robotokról meg csak annyit, hogy ha azt mondom neked 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, hogy neked tulajdonképpen nevezzük azt a barátodnak, aki a legtöbb dolgot tudja rólad, akkor már most van egy olyan barátod, aki a legtöbb dolgot tudja rólad, többet tud, mint bármelyik humán barátod, és ez egy gép. Egy picike kis gép a zsebedben.
A jövőalakítás az nem egy ilyen nagy durong, hogy holnap fölkelünk, és minden robotok mászkálnak. Minden nap életünk apró döntései, finom újrahangolása, és amikor visszanézünk vagy előre, akkor nézünk ezzel szembe, ez a tükör. De hogy a jó digitális transformációs projekt is ezért összetett, mert sok-sok kis apró lépés, amit következetesen is tudni kell, hogy sosincs vége jó értelemben. És amikor így rácsodálkozunk a jövőkutatásra, és ez is egy egyik dolga, hogy tart egy tükröt. Amikor hirtelen összegezve látjuk azokat, amiket amúgy csinálunk. A legtöbb dolog egyébként, amit évek múlva használunk, és science fictionként fogunk megélni, akkor ott fogunk állni minket, és az úgy mondani, de hát már most is használta, csak nem tudatosult benned, azért nagyon sok ilyen is van, tehát néha az ember egyszerűen ráébreszt a jelenre. A pici apró döntések, nem tudja mi a felhő, mosolygunk rajta. De tényleg, mikor kezdtük el ezt a felhőt használni? Hogy nyaraltunk 10 éve? Hogy megyek most haza? Hogy tervezem a szabadságomat? Mi fontosabb számomra, a varázskard, amit életemben nem fogok megfogni, vagy mondjuk az a műanyag papucs, ami kint van a kertben. Iszonyúan programozzuk magunkat újra a értékek mentén, és ezért fontos ez. A gépeknek nincs célja, viszont nagyon hatékonyak. Szuper jók. Imádom őket. Nekünk vannak céljaink, és irracionálisak vagyunk. A kettő kiegészíti egymást. Meg kell tanulnunk, hogy hogy kell együttműködni. És az a legizgalmasabb dolog.
Egyébként akartál még kérdezni dolgokat, csak nem hagyunk.
Ja, most már belelendült.
Igen, alapvetően oda szerettem volna kiukadni, hogy ugye emlegettünk több mindent, jövő képességet, alkalmazkodó képességet, és hallgatom, ahogy mondjátok, hogy mit hoz a jövő, ugyanakkor el tudom azt képzelni, hogy akik hallgatnak bennünket, azok meg tudják, látják jól, hogy lemennek most a gyárba, a gyártósorhoz, és tudják azt, hogy nem tudnak mondjuk egy változást végigvinni, hogy elkezdjenek használni egy szoftvert a dolgozók, vagy éppen hogy együttműködjenek mondjuk egy robottal.
Hát ezért csinálunk először egy térképet, tehát hogy, és akkor megnézzük, hogy mi az, amit tudunk tenni, mi az, amit nem. Az is egy info, hogyha az jön ki, hogy nézzétek, ez annyira meghatározott helyzetben vagyunk, hogy nincs mozgásterünk, akkor a jövőképesség kicsit az, hogy elkezdünk B vagy C terven gondolkodni, ez is lehet egy válasz. Én még nem találkoztam olyan helyzettel, hogy ne lett volna valamilyen út, vagy játék, vagy gondolatkísérlet, és ez nem azért, mert annyira kreatívak voltunk, hanem egyszerűen már nem gondolnak mindenre. Mindannyiunk saját fejünk foglyai vagyunk, mindannyiunk, és nagyon sokszor ezért kell közösségben élnünk, ezért kell más emberekkel beszélgetnünk, hogy ezekben egy kicsit a saját gondolatketreceinkből kiszabaduljunk. Én sokkal többször találkoztam azzal, hogy a vállalkozók tehetetlennek érezték magukat, és egy képzett ketrec fogjai voltak. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek az életben olyan helyzetek, amiben nincs jó megoldás, csak rossz megoldás van ilyen, akkor legalább lássuk azt, hogy a rossz megoldások közül melyik a legkevésbé rossz.
Záró kérdésre maradt csak idő. Mi az, amit ti javasolni tudtok az iparvállalatok számára? Mire készüljenek a következő 2-3 évben?
Én szerintem arra, hogy higgyenek magukban. Most itt engem szoktak károsztatni arra, hogy hát én ilyen optimista srác vagyok, és csomó helyen néha még azt is érzem, hogy csak azért hívnak, mert optimista vagyok. És azt szoktam mondani, hogy kaptunk 2 nagy pofont, és én azóta még optimistább vagyok, mert látom, hogy reagál. Pont amit az előbb meséltél, hogy amikor kellett, megcsináltuk. Felnő a technológia, felnőnek az emberek. Az, hogy vélemények vannak, ez is abszolút igaz. És emiatt én azt tudom mondani, hogy viszont most lehetőségünk van, hogy kialakítjuk a saját valóságunkat, a saját elképzelésünket. Sose volt szerintem még ilyen izgalmas céget vezetni, mint most. Minden változik? Oké. Mert akkor oké haladni, akkor kihasítom azt az utat, amit szeretnék. Mire van szüksége, mire nincs? Ne féljünk. Aki most nem fél, és magabiztosan megy, nem fél kísérletezni, vagy nem fél ugyanazt csinálni, mint eddig, nem fél lemondani dolgokról, nem fél olyan helyzeteket létrehozni, ahol lehet, hogy kisebb a nyeressége, de nagyobb a társadalmi haszna. Tehát ne féljünk. Hát egyrészt, aki nem fél, abban megbíznak az emberei, megbízik a vállalkozása, megbízik a piac, és neki is jobb érzés. Tehát, hogy ez, ne féljünk, csak csináljuk. Nagyon izgi időszakok ezek, de ha félünk, magunkat blokkoljuk le, és most a következő években mindenki fél. Aki nem fél, az szerintem sikeresebb lesz, mint akik félnek.
Ezzel abszolút egyet tudok érteni. De úgy látom, hogy te is bólogatsz.
Köszönöm, mert nem győzök bólogatni természetesen, és igazából ezt én egy kicsit csak összefoglalni próbálom, vagy nem tudok jobbat mondani, de játszanak. Tehát ha lehet, stratégiai játékot játszanak, próbálják ki, hogy mit is jelent az, amikor 1% különbség egy játékon belül, nem játszma, játékon belül, az mit is okoz középtávon, hosszabb távon. És akkor hirtelen meglátják azt, hogy tulajdonképpen, hogyha én konzekvensen egy dolog mellett kitartok, és mellette merek kísérletezni, akkor az mindig többre visz, mint hogyha félek és nem merek semmit csinálni, vagy pedig, hogyha össze-vissza variálok, és akkor tulajdonképpen nem jutok sehova. Játszanak.
Nagyon köszönöm szépen a értékes gondolataitokat, és úgy érzem, hogy még tényleg csak a felszínét kapargattuk, és mindenkiben még akár tényleg több órányi mondani való maradt. Én bízom benne, hogy valami módon még lesz időnk így, akár együtt, akár egy konferencián még beszélgetni. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, hogy itt lehet.
Köszönöm szépen én is.
Az Ipar 4 Backstage podcastet hallgattad.
Ha tetszett a műsor, találkozunk a következő epizódban is. Addig is oszd meg velünk a saját történetedet, véleményedet a podcast.mortov.hu-n.
Írd velünk a modern ipar forgatókönyvét.